Ballai László. Kepler meghal. 1627. decemberében Johannes Kepler felkerekedett Prágába, hogy elmaradt udvari matematikusi járandóságát kamatos kamataival együtt felvegye. 12 000 aranyforintról volt szó. Maga is elcsodálkozott, amikor kiszámolta a pontos összeget, de végül is a fizetésének mindig csak a felét, harmadát kapta meg, mert hogy soha nem volt pénz a kincstárban. Tudván tudva ezt, a csillagász nem is nagyon zavarta az udvari főméltóságokat a maga igényével. Most azonban az ügy halaszthatatlanná vált. A Linzből a Habsburg császár más vallásúakat kiutasító rendelete folytán ingó és ingatlan vagyonát hátrahagyni kényszerült, Európa hírű tudós gyakorlatilag földönfutóvá vált. Hogyha kiegyenlítik a tartozást, az élete végéig biztos megélhetést jelentene a családjának, sőt, még a világ mindenség harmóniájára vonatkozó kutatásait is gondtalanul folytathatná, melynek három alaptörvényét már sikerült is fellelnie. Prágában az al- és főkorlátnokok, pecsétőrök, kancelláriai tisztviselők hónapokon keresztül derülátónak ítélték meg a helyzetet. Akár csak a császár maga, aki udvari matematikusának személyesen adta tudtára, hogy megerősíti az állásában. Ezt követően a háborúra terelte a szót, mely roppant költségeket emészt fel. Az a háború, amelyet a katolikusok a protestánsok ellen vívnak. A katolikus uralkodó protestáns alattvalójának tehát megértését kérhette, a tekintetben, hogy nem csak most képtelen fizetni, de még azt sem tudja megmondani egyáltalán, mikor számíthat a járandóságára. Csak úgy, mint az al- és főkorlátnokok, pecsétőrök és kancelláriai tisztviselők. Az uralkodók azonban szívükön viselik alattvalóik sorsát. A császár a birodalmi hadak fővezérének, Wallensteinnek nem régiben eladta a sziléziai Sagan hercegséget. Ám a vételárat a generális csupán részben egyenlítette ki. A fennmaradó összeg esedékességéről, csak úgy, mint Kepler fizetésének kérdéséről, hónapokig folytak a tárgyalások. Végül herceg Wallenstein a kincstár teljes tartozását átvállalta. A kancellária tehát értesítette Keplert, hogy járandóságával kapcsolatban a továbbiakban Wallenstein hercegnél érdeklődjön. A nagyúr a legnagyobb szívélyességgel fogadta a tudóst. Kertelés nélkül elmondta neki, hogy jelenleg nincsen ennyi készpénze. Praktikus emberként rögtön hozzá is tette, ha Kepler 27 évig tudott várni, egy-két hónap már igazán nem jelenthet problémát. Az alatt beveszi Stralsundot, és a hadizsákmányból az elmaradt járandóságot még ki is pótolja. Türelem, és a 12-ből 15 lesz. A csillagász tehát immár Wallenstein birtokán folytatta munkáját. Megírta az Admonitio ad Astronomust, valamint tovább haladt a Durokátusz, az izlandi halász holdba jutott fiának történetével. A fiú áldott sorsának köszönhetően a föld felé néző Subvolvára került, és nem Prevolvára, ahol felőrölték volna a két hetenként váltakozó napok és éjjelek. Onnan ugyanis, mondták a Subvolva lakók, soha nem látni a földet, így annak fénye sem enyhítheti az éjszakák dermedtségét. A két hétig tartó forró nappalban pedig olyan hosszú lábú, tekergőnyakú lények tenyésznek, amelyek egy csepp vízért kiírtják a saját fajtájuk belit is. Bezzeg Subvolván nem csupán a lakók egymáshoz való kedvessége és türelme, de mindenféle csodaszerszámok és alkalmatosságok tették még kellemesebbé az amúgy is enyhe életet. Emelők, melyek az utast a gondolatsebességével vetekedve egy pillanat alatt a bolygó távoli zugába repítik. Kis csövek, melyeket füléhez és szájához illesztve olyképpen beszélgethet az otthon maradókkal, mintha csak egy sövény választaná el őket egymástól. Önmagukból fényeket sugárzó ládák, melyek azoknak mutattak alakosságokat, akiknek már nincs hová utazniuk, és már maguk sem fogadnak látogatókat. Durokátusz legszívesebben a Subvolva beli lágy éjszakában olyan távcsövön át szemlélte a volvát, azaz a földet, amelyet még Galileo Galilei is megirigyelt volna. A föld a holdról elátső nélkül alig néhányszor tűnt volna nagyobbnak a holdnál, melyet Durokátusz annyiszor megfigyelt, midőn apjával kihajóztak a hajnali vizekre. Mindketten szerették a holdat. Az öreg éppen annyira, amennyire a viharlámpát, mely reménységgé változtatja a sötétséget. Durokátusz azonban valósággal beleitta magát tekintetével a holdba, és egy cseppet sem csodálkozott, mikor egy szép napon Szubvolván találta magát. Mindjárt apját kereste meg a nagyító üveggel. Az öreg, csak úgy, mint máskor, kivezette bárkáját a sötét habokra, de nem ugyanaz az ember lebegett az éji vizeken. A rettenetes űrön át Durokátusz megérezte, hogy az édesapja, aki soha nem mosolygott rá, és gondolkodás nélkül bármiért rásújtott a lábszárára az evező lapáttal, valójában mindent érte csinált az életben. Mozdulatai a megszokottság olmosságából most nem szabadulhattak. Éjszakát vigyázó tekintete a semmibe révett. Hogyan lehetne a távolból egy szikrát küldeni, mely visszalobbantja az élet kihunni akaró tüzét? Wallenstein azonban nem vette be Stralsundot. A tél beállta előtt hazatért, és felismerve sikertelensége okát, horoszkópot kért Keplertől. A csillagász pedig fizetést a hercegtől. De hogy adhatna fizetést, ha nem tudja, mikor lesz kedvező alkalma Stralsund elfoglalására, mely a szükséges pénz fedezetét jelentené? Miért készítene horoszkópot, aki a csillagok pontos hely meghatározásával és nem pedig jóslással foglalkozik? Wallenstein nem tudta, hogy a bolygók keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint a naptól számított középtávolságaik köbei. Kepler viszont felismerte, hogy csak úgy juthat némi jövedelemhez, ha kiad egy csillagászati évkönyvet, melyből az asztrológusok kiszámolják a Wallensteinnek horoszkópjait. Saját erejéből felállított egy nyomdát, amelynek berendezéseit a nyomdásszal együtt maga szállította Saganba. Wallenstein azonban továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy Kepler készítse el a horoszkópját. A csillagász felhívta a figyelmét, hogy teljesítse az ő felségével a császárral és vele szemben vállalt kötelezettségét. A herceg beajánlotta a rostoki egyetem professzorának. Csak hogy Kepler tudta, az állásajánlat elfogadásával örökre lemondana udvari matematikusi járandóságáról. 1630 őszére aztán Wallenstein csillaga leáldozott. A Regensburgi Birodalmi Gyűlés nyomására a császár elmozdította a fővezéri tisztjéből. Most már alig ha lesz alkalma Stralsund bevételére. Az udvari matematikus fizetésének fedezete köddé foszlott. Kepler tehát elbúcsúzott feleségétől, Szuzannától és 5 kicsi gyermekétől, hogy felkerekedjen Regensburgba, a birodalmi gyűlésre, ahová másfél hónapi szakadatlan esőben való lovaglás után meg is érkezett. A birodalmi gyűlés napirendjére nem volt egyszerű dolog felkerülni. Szerencsére néhány ismerőse is akadt a gyűlésben, akiket felkereshetett. Segíteni nem tudtak ugyan, de jó szívvel azt tanácsolták, hogy várjon. Kepler nem várt. Meghalt. Lovát eladták, az árából kifizették az orvost és a lelkészt. Azt, hogy Kepler meghal, senki nem gondolta volna. Halálos ágyánál a legmagasabb méltóságok jelentek meg, birodalmi lovagok, bárók, főpapok, sőt, ő felsége a császár is elküldte egyik tisztjét. A fogadóst és a többi derék regensburgi polgárt könnyekig meghatotta a nagyurake mély gyásza, az ágról szakadt tudósért. Johannes Keplert még a város falain kívül fekvő luteránus Szentpéter temetőbe is fényes gyülekezet kísérte utolsó útjára. Nagy beszédekben méltatták tudományos érdemeit. Mindenek előtt a boros hordók új térmérésével kapcsolatos könyvét, valamint a horoszkópok alapjául szolgáló Rudolf táblázatait és csillagászati évkönyveit. Időközben napirendre került Kepler beadványa. A birodalmi gyűlés méltányossági alapon post-mortem megtárgyalta az udvari matematikus követelését, és okafogyottság címén végleg elutasította. Szuzannát, az özvegyet és az öt kicsi árvát csak Durokátusz vehette észre erős távcsövén keresztül a holdról. A fáradhatatlan Durokátusz, az izlandi halász fia, aki mindenkinek elküldi a vigasztalás fénypászmáit, aki késő éjjelen a holdra feltekint. Ballai László Kepler meghal című írását hallották.